Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, az Aréna vendége Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Hunor Magyar űrhajós program vezetője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Hol van most és hogy van most Kapu Tibor?
Houstonban van és jól van. Lassan lezárul most már az egészségügyi rehabilitációs szakasz. Ez egy elég fontos szakasz, és nem teljesen arányos a fenntartózkodással. Magyarul, ha csak néhány napot volna fönt valaki, akkor is szüksége van a rehabilitációra, és de nyilván értelemszerűen mennél többet tartózkodik fönn valaki, annál komolyabb egészségügyi élettani hatások kerülhetnek esetleg a napirendre. Tehát ez kötelező. És utána most következik egy ilyen kiértékelési szakasz, amiben a szakemberek, nem csak az űrhajós, hanem a teljes stáb is részt vesz, és a program teljes kiértékelését így a nemzetközi tím elvégzi, legalábbis a rövid összegzéseket. És utána, ha remélem, augusztus közepén végre személyesen is mindenki köszönhet majd Tibornak itthon.
Orvosok foglalkoznak vele ilyenkor, pszichológusok is? Van olyan, hogy űrpszichológia?
Hát tulajdonképpen mostanra kezd majd ennek neve lenni, de van, igen. Tehát az elmúlt sok évtizednyi emberes űrrepülési tapasztalat az, hogy természetesen nagyon komoly pszichológiai tréning és felkészítés és támogatás szükséges egy ilyen nagy kockázatú és nagy kihívásokkal küzdő feladatnál. De azt látják a szakemberek, hogy vannak olyan kicsit speciális helyzetek vagy tünetek idézőjelben, amik az űrben történő tartózkodástól tudnak előjönni. Hogy egy példát mondjak, amikor visszatekintenek, rátekintenek, le vagy feltekintenek, mindegy ugye, pozíció, a földre az űrhajósok, és rádöbbennek arra, hogy milyen törékeny ez a bolygó, milyen picik is vagyunk valójában, erről Tibor egyébként nagyon szépen beszélt most már több nyilatkozatában is, akkor vannak olyanok, akiknél például ez egy depressziót válthat ki. Egész egyszerűen azért, mert el kell tudni hordozni azt a tudatot, azt az érzést, hogy az emberi lét milyen, és maga a föld milyen törékeny. Aztán hasonlóan mondjuk egy sok hónapnyi fenntartózkodás után, mondjuk egy fél év, vagy a tavalyi év során az a különleges küldetés, ahol két űrhajós fent ragadt több mint 9 hónapra, az is szintén nagyon komoly lélektani változásokat tud indukálni, és természetesen nem minden azonnal jön elő, ahogy mi magunk is minden élethelyzetben van, hogy utófeldolgozásban kerül valami elő a pszichében, egy élmény vagy egy esemény után, ez egy ilyen űrutazás után is így van. Úgyhogy folyamatosan dolgoznak velük, igen, a szakemberek.
Megváltoztatja, vagy kiteljesíti egy ilyen küldetés egy űrhajósnak a személyiségét?
Nyilván erről majd a legilletékesebb Tibor, amikor hazaér, akkor fog tudni sokat mesélni. Én azt a tapasztalatomat tudom megosztani, hogy én azért sok űrhajóssal beszélgettem az évek alatt, és én úgy éreztem, hogy mindegyikük, még azok is, akik esetleg nem így gondolták magukról, változott azáltal, hogy meglátta a világűrből a Földet, hogy utazott, járt a világűrben, hogy ezen az egész fantasztikus küldetésen részt vett. Legtöbbször és többnyire nagyon pozitív irányba változnak ezek a személyiségek. Addig is nagyon felelősségteljes emberek azért, akik eljutnak odáig, hogy űrhajós válogatásban bejutnak egy misszióba, de azáltal, hogy ténylegesen megfelelnek egy ilyen misszión a feladatoknak, nagyon-nagyon sok pozitív tulajdonságuk előtérbe kerül. Rendkívül nagyvonalú, jóindulatú, kooperatív emberekké válnak a legtöbb, akikkel én beszéltem, szinte elmondhatom mindegyik. Emberiségben gondolkodnak, nem csak szólamokban, mert mindannyian beszélhetünk folyton persze az emberiségről és nagy ideákról, de ők valóban átérzik, hogy mit jelent egyetlen emberi fajnak a tagjaiként mindannyian, mi mind emberek vagyunk, és a részei vagyunk valami nagyon csodálatosnak, nálunk nagyobbnak, és ez maga a földi élet.
Nyilván nagyon sok személyiség jegy kell ahhoz, hogy valaki űrhajós lehessen. Kapu Tiborban melyek voltak a legjellemzőbbek, a legfontosabbak, amik kifejezetten rá jellemzőek?
Valóban úgy van, hogy mindegyik személyiség nagyon komplex volt. A négy fantasztikus ember került be a végső kiképzési válogatási szakaszba. Schlegel Ádám, dr. Schlegel Ádám, Szakály András, Kapu Tibor és Cserényi Gyula. És mind a négyen a maguk nemében fantasztikus és egyedülálló, kitűnő emberek, és mind a négyen egy kicsit mások. És Gyulában például az a hihetetlen elkötelezettség, szolgálni tudás, a feladat iránti elkötelezettség, a feladat iránti alázat, megbízhatóság, ez fantasztikus erőt jelentett például abban, hogy mint tartalékos űrhajós mindig számíthattunk rá, és számíthatott rá Tibor. Tibornak pedig talán az a hihetetlen vidámsága és optimizmusa, energiája, amivel amikor már mindenki le van törve, ő akkor is még előre megy, és előre néz az, ami viszi az egész projektet, ez nagyon sokat jelentett. És úgy láttam, hogy magában az AX4-es küldetés csapatában is Tibor egy kicsit ilyen összetartó erő volt. Természetesen az igazi összetartó Peggy Whitson, akinek a személyisége is egy olyan fantasztikus példa mindenkinek, hogy nagyon remélem, hogy sikerül majd őt elhívni Magyarországra, hogy tényleg találkozhasson vele, aki szeretne. Egy példakép ez a hölgy. És azért alapvetően azért az ő tudása, rutinja összetartotta a csapatot, de ő maga is mondta, hogy Tibornak az optimista vidámság az mindenkinek erőt adott. És ilyenkor ez nagyon sokat segít.
Kapu Tibor nagyon szépen megfogalmazott üzeneteket küldött a világűrből. Azóta is hasonlókat hallunk és látunk tőle. Ez is része egy űrhajós alkalmasságának, illetve kiképzésének? Ez a kommunikációs képesség?
Van nyilván egy alapvető kommunikációs olyan képesség, ami egyébként a kiválogatás során amúgy is a legkülönfélebb feladatok miatt ez úgyis előkerül. De azért hozzá kell tennem, hogy ők mindannyian szuper intelligens emberek. És egy ilyen fantasztikus intellektusnál azért az természetes, ha úgy tetszik, hogy egy akármilyen kérdésre is egy nagyon komplex, összetett és sokrétű választ ad. És valóban a beszéde, az első beszéde, ami amikor felfele mentek még az űrállomásra, az űrhajóról elhangzott, az tényleg szíven érintett, azt hiszem 15 millió magyar embert, minden magyar embert. Ezeket ő szívből mondja, és ami a legfontosabb, és amit szerintem mindenki lát, amikor ezt a fiút nézi az interneten a nyilatkozatait, és átjön, de hát én személyesen is ismerve őt, őszintén beszél, szívből beszél. Amit mond, azt ő tényleg így gondolja. Ezért hiteles.
Aztán megérkezett az űrállomásra, és ott nagyon sok dolga volt, nem csak az, hogy szépeket mondjon. Földmegfigyelés, anyagtudomány, sugárzástan, folyadékfizika, adatbányászat, virtuális valóság, gyógyszerkutatás, orvostudomány, mikrobiológia, pszichológia, eminens módon kijegyzeteltem az önök honlapjáról.
Még és megmondom őszintén, néha én is a papírjaimra kell támaszkodjak, mert bár ismerjük a kísérleteket, de egész egyszerűen olyan széles volt a skála, hogy az ember nem szeretne még téveszteni véletlenül sem.
Nekem is számolni kellett, 10 tudományágat és 25 kísérletet végzett el, ha én jól vizsgáztam, Kapu Tibor az űrállomáson. Melyek voltak a legfontosabbak? Azért szemezgessünk.
Mind a 25, és azért mondom így, mert ez nem udvariasság a kísérletgazdák felé, bár ha így lenne, sem volna indokolatlan, mert fantasztikus kísérletgazdák, és erre is büszkék vagyunk, hogy a programot úgy sikerült összeállítani, hogy 2023. december 31-éig az úgynevezett Open Call felhívás, ami egy nyitott felhívás volt az ötletekre, javaslatokra, kísérletjavaslatokra, ez a lehetőség, ez mindenkinek rendelkezésre állt, és így sikerült bekapcsolni szinte a legtöbb olyan kutatócsoportot, egyetemet, akik részt akartak venni ebben a küldetésben. Azt is el kell mondanom, hogy még sokkal több fantasztikus javaslat érkezett, mint amennyit most a Hunorba be tudtunk rakni, de éppen ezért gondolkodunk abban, hogyha van rá mód, hogy a Hunor program folytatásaként a többi kísérlet is valahogy eljusson a világűrbe, az a magyar tudománynak és a magyar innovációs lehetőségeknek egy hatalmas lökést tud adni. És mindegyik kísérlet a maga módján rendkívül egyedi volt, hiszen be se engedték volna az űrállomás területére a NASA-nak a standardjai, és általában az űrügynökségeknek, akik ugye fenntartják az ISS-t, a standardjai rendkívül magasak. Eleve nem jöhet szóba olyan kísérlet, aminél nem érdekes, hogy az űrállomáson van, vagy nem. Tehát csak olyat engednek be, aminél teljesül, hogy mondjuk például a súlytalanság lényeges része a feladatnak. Van valamilyen olyan tudományos újítás, eredmény, ami később aztán alkalmazható, fejleszthető, tehát nem önmagáért teszünk ott semmit. Tehát ennek mind meg kellett felelni. Az eszközfejlesztés az még külön egy másik kategória, mint a esetleg fent lévő eszközökön végzett kísérletek, hiszen ott annak is meg kell felelni, hogy nem károsíthat senkit és semmit az űrállomáson, nem okozhat zavart, minden biztonságos kell legyen. Úgyhogy mindegyiket szeretem. Nekem talán, amikor muszáj kiemelni, akkor az élő szervezetekkel történő vizsgálatok a szívem csücske, illetve egy kis sugárzásmérő. Arról is majd egy pár szót mondok. A nyilván, tehát a muslicák és a növénykísérletek, amiket ilyenkor kiszoktam emelni, nem azért, mert azok a tudományos tartalomban több lenne, vagy kevesebb, mint a többiek, hanem mert az élet önmagában egy olyan csoda. A világűrben meg annyira ritka, hogy ott az embernek egy kis muslica is pillanatok alatt a barátja lesz, amikor rájön arra, hogy igazából ezen a kis kék, törékeny bolygón kívül aztán semmi sem tűnik úgy, hogy nyüzsögne az élettől. Na most ugye nyilván izgalmas volt a start tolódásánál, hogy a muslicáknál ne legyen probléma, életben maradjanak, szaporodóképesek maradjanak, hiszen itt az is a lényeges része ennek a kísérletnek. Ez egy olyan DNS vizsgálatot is magában foglaló kísérlet, ahol azt vizsgálják meg, hogy esetleg egy enzimnek a termelésével védheti-e magát egy komplex szervezet a sugárzással szemben. És itt lényeges volt az, hogy a szaporodási ciklus, a pete lárva kifejlett egyed, és újra a pete rakás folyamatában ez a vizsgált tulajdonság hogyan örökölhető, vagy öröklődik-e. A másik nyilván a növénytermesztés, az pedig azért nagyon érdekes. Most itt paprika, búza, illetve retek magoknak a kicsiráztatása, hajtatása volt a feladat, mert olyan speciális tápoldat, illetve a vízmennyiségnek a beállítása, olyan speciális körülményeknek a biztosítása is része volt a kísérletnek, ami nagyon könnyen alkalmazható majd az agráriumban, a földfelszínen is, amikor az erőforrás esetleg nem áll olyan bőségesen rendelkezésre, tehát ennek közvetlen haszna is lehet a földi agráriumban, a kihívásokban látjuk most, hogy aszályos év van megint, és egyébként lassan hozzá is kellene szoknunk egy valahol, nem tudom megnevezni, melyik tudományos cikkben, de valaki írta is, hogy talán minden hátralévő életünk leghűvösebb nyara az, amit most élünk, és azért ez innét nézve nem mindegy, hogy hogyan tudunk gazdálkodni. És a másik fontos ennél a növénytani kísérletnél, hogy a növényeknek minden része ehető. Tehát ezek nagyon speciális növények. Szintén nem kell magyaráznom, hogy túl azon, hogyha hosszú távú űrbeli missziókban, vagy állandó holdbázisban gondolkodunk, akkor ezek fontos szempontok. Ez a földfelszínen is egy fontos szempont.
Mindegyik kísérlet sikeres volt?
Ez a másik, amire nagyon büszkék vagyunk, és itt megint Tibornak a feladat iránti elkötelezettségét szeretném aláhúzni, mindegyik sikeres volt, de ez nem volt triviális. Még talán majd a sugárzásmérőről egy pár szót ejtsünk, de ha már, hogy sikeres egy kísérlet, volt egy olyan kísérlet is, amelyik gyakorlatilag egy atmoszféra szimulációt végzett, egy gömbre vitt fel az űrhajós, pontosabban vittek fel az űrhajósok, mert hogy bizony ehhez Peggy Whitson is kellett, meg több kísérletben is segített Peggy Whitson, de felvittek egy folyadék felületet. Ez nagyon nehéz feladat, és utána belefecskendeztek ebbe a folyadék felületbe egy olyan anyagot, amivel meg tudták nézni ennek a forgatott gömbnek az áramlási viszonyait. Ez egy gyakorlatilag itt a Jupiter, a Szaturnusz, vagy akár a Föld, vagy más égitestek áramlási szimulációjához nagyon fontos adatokat lehet ezzel szerezni. És itt bizony fontos volt az, hogy Tibor értette mindegyik kísérletet mélységében, a tudományos célt is, meg is természetesen, és nekik módosítani kellett a sikerrevitelhez az eredeti elképzeléseken, és ők ott helyben tudtak módosítani, adaptálódni, hogy mi az, amit ők ott úgy tudnak változtatni, hogy mégis elérjék a kitűzött tudományos célt. A sugárzásmérő pedig azért egy speciális dolog, mert ennek bármi a sugárzásmérésben ugye vannak gyökerek, emlékszünk a pillére, mint a Farkas Bertalan repülésére kifejlesztett, a KFK-i által kifejlesztett Apáti István nevét, hadd mondjam el, egy óriás, és ehelyről is nagyon jó egészséget kívánunk neki. Tehát kifejlesztett eszköz, de most ez egy teljesen új típusú, új elmélete, vagy új elvi megoldásokkal dolgozó, és egy kis startupnak, egy másik csapatnak a produktuma. És amellett, hogy mérte a sugárzást, és fantasztikusan működött, amellett még más paramétereket is mért, és több kísérletnek adott még háttértámogatást is. És hogy miért mondtam, hogy Tibi alázata is kellett, hogy minden sikeres legyen, bizony, ő volt a legelfoglaltabb. Ugye hát ez a darabszámból is adódik, a 60 kísérletből 25-öt neki kellett megcsinálni, hát azért az nem kevés. És ahhoz, hogy annyira lelkiismeretes volt, hogy tényleg nem kímélte magát, amíg egy kísérletet nem csinált úgy meg, hogy annak az eredménye értékelhető legyen, ő addig dolgozott rajta, semmit sem adott fel. Úgyhogy ezúton is hálásak vagyunk neki.
Az adatok és az eredmények a magyar kutatókhoz el fognak jutni? Fognak itthon hasznosulni a hazai tudományban, innovációban?
Abszolút. Eleve ugye, mivel mindegyik magyar kísérlet, és magyar a kísérletgazda, ezért természetesen a kísérletgazdáknak a joga, ezeknek az adatoknak az elsődleges értékelése és publikációja, de a tudományos életben az a normális és az a szokás, hogy utána ezeket egy bizonyos idő elteltével megnyitják a nemzetközi szakközösség felé, és mások is ugyanúgy dolgozhatnak majd az adatokkal, vagy az adatok egy részével. Egyébként már most is több kísérlet kapcsán a nemzetközi érdeklődés jelentős, a partnerek is megkerestek már minket a tekintetben, hogy közösen folytatnák, az Európai űrügynökségnek is kifejezetten pozitív a véleménye, és van olyan kísérlet, amiben már a közös továbblépésen gondolkodnak. Úgyhogy végül is azon túl, hogy nyilván mindannyian büszkék vagyunk önmagában erre az egész lehetőségre, az a véleményünk is beigazolódott, hogy egy nemzeti kutatóűrhajós programban, amikor a nemzeti kutatói közösség hatásköre, hogy mivel tölti ki ezt a hatalmas lehetőséget, ezt az űrhajós időt, amit az ő űrhajósuknak a munkaide jelent, ezt ki tudták olyan hasznos kísérletekkel tölteni, amik valóban előre viszik a tudományt. Tibor úgy fogalmazott az egyik nyilatkozatában, hogy ez alatt a közel három hét alatt, amit fenntöltött a világűrben, éveket léptünk előre az űrkutatás területén, és ez így igaz, ezért kezdtük el, és ez az a cél, amiért dolgozunk.
Most még várunk onnan podgyászt, ugye? Tehát
bizony, igen, még vannak minták fent, hogy láttuk biztos azt a képsort, amikor Tibor a hűtő egységbe beteszi a kazettát, vannak fent még minták, és még mennek fel további kísérletek, tehát lesz még olyan kísérletünk, több is, ami még ez után kerül fel a nemzetközi űrállomásra, mint ahogy volt olyan kísérlet is, ami már Tibor előtt felérkezett, de a Hunor benne van. Ez egy kristályosodási vizsgálat volt, és ezeknek egy része pedig az adatoknak az még érkezik folyamatosan. Részben fizikai minták, részben még az adatok is folyamatosan kerülnek át a kísérletgazdákhoz.
A kutatóknak tehát lesz munkájuk, magának Kapu Tibornak azután, miután hazajön, nyilván gondolom lesz ünnepség, rengeteg nyilatkozat, de ez lesz a munkája most már, akár egész életében? Ő mindig űrhajós marad, kutató űrhajós marad, feladatai, munkakörei lesznek?
Egyrészt Farkas Bertalant szeretném idehozni példaként, bár hoztatnám akár Charles Simonyit is, aki ugyan, hát mint egy világhírű mérnök, a Microsoft egyik alap embere, az Excel és a Word és egyéb programoknak tulajdonképpen az egyik atya, megalkotója, mondhatná, hogy hát hobbiból ment fel, de aki egyszer már űrhajóssá vált, örökre űrhajós marad. Úgy is mondhatnánk, hogy ezeknek az embereknek a lelkének egy darabja az valahol ott marad, és mindig a világűrben lesz. Képletesen, de Tibor ezzel számolt is, és számol is, tehát, hogy ő tulajdonképpen ennek az egész tudományterületnek egy alapembere, elkötelezett nagykövete lesz, és túl az ismeretterjesztésen, túl a népszerűsítésen, mi nagyon komolyan számítunk rá, egy nagyon felkészült mérnökről beszélünk, és nagyon fiatal. Úgyhogy előtte még évtizedek vannak, és hát ne felejtsük el, hogy mellette pedig ott van Cserényi Gyula, aki szintén teljesen kiképzett űrhajós, bármikor teljesíteni tud egy missziót a specifikus küldetési kiképzés után, és ő is végig az összes kísérletben támogatott a földről, támogatta Gyula, Tibort Gyula. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy ő rájuk most nagyon komolyan számít a magyar űrkutató társadalom.
Na és gondolom rengeteg helyre elviszik őket, hogy beszélgethessenek velük az emberek, ugye?
Abszolút, rengeteg megkeresés van, rengeteg meghívás van. Mi azt gondoljuk így a Hunor csapat, hogy itt az a legfontosabb, hogy az elsődleges és minden meghívás közül a legfontosabb mindig az oktatás, a gyerekek, a fiatalok, iskolások, egyetemisták kérdéseire válaszolni. Tehát a média is fontos, és nyilván minden kérdésre igyekezni fog Tibor meg Gyula is válaszolni, de én azt remélem, hogy a legfontosabb és a legelső helye mindig a fiataloknak a kérdéseinek a megválaszolása fog állni.
2026 végéig tart hivatalosan a Hunor program. Folytatják, és ha igen, akkor mi kell ahhoz?
Kormány döntés. Ez egy kormányprogram. Eleve 2021-ben a magyar kormány döntött úgy, hogy ez egy fontos program, fontos kutatási irány, és mind politikailag, mind gazdaságilag meghozta azokat a döntéseket, és megadta azokat a forrásokat, amik ahhoz szükségesek voltak, hogy ez a program el tudjon indulni, és sikerre lehessen vinni. A folytatás és a kormány döntésének a hatásköre. Mi igyekszünk minden lehetőséget a döntéshozók elé tárni, és igen, akkor fordul igazán termőre az a képesség és az a tudás és az a hatalmas szakembergárda, akik ez alatt a program alatt kiképződtek Tiborral együtt és Gyulával együtt, hogyha most ott tud maradni Magyarország az nemzetközi emberes űrrepülés elég komplex, bonyolult, összetett világában, tehát nem 45-50 évente van egy egyszeri csodálatos fellángolás. Azt láttuk, hogy a tudományos élet nagyon pozitívan reagált erre a lehetőségre. A beküldött, vagy a Hunorban felvitt kísérleteken túl még legalább háromszor ennyi olyan javaslat van a fiókban, idézőjelben, amelyikből meg lehetne tölteni újabb missziókat. De hát ez a kormány döntésének a függvénye.
Önnek, az ön stábjának az lesz a szakmai javaslata, hogy belátható időn belül megint küldjön Magyarország embert az űrbe?
Ez a lehetőség, hogy van ilyen, ezt mindenképpen a döntéshozók elé tárjuk, hiszen van több olyan lehetőség is most, ahol Magyarország fel tud mutatni eredményeket, és ne felejtsük el, hogy most már olyan kiválogatási kiképzési rutinunk van, ami szintén túl azon, hogy szemét, embert fel is küldünk, más országoknak is segítséget tud nyújtani. Tehát többféle feladat is van, ahol Magyarország most már kompetens, és ezúton szeretném kiemelni, hogy a Hunor csapat, az ténylegesen több száz szakember, fantasztikus emberek, szívem szerint, név szerint felsorolnék mindenkit, akkor nyilván holnapig itt ülnénk, de remélem, hogy hamarosan mindenki majd, aki szeretné fellebbenteni a fájtlat a munkájáról, be tudjuk majd mutatni. A fantasztikus mérnökök, fantasztikus egészségügyi szakemberek, menedzserek, kommunikációs szakemberek, tehát azért ez egy nagyon komplex feladat, illetve a Huniverzum kiállító központ és látogatóközpont összeállításában is, mind a szakmai tartalomban, mind a kivitelezésben zseniális munkatársak dolgoznak a Hunorban.
Ha megy még magyar az űrbe, az Kapu Tibor lehet, a mostani tartalékos Cserényi Gyula, vagy előről kezdődik, már elnézést a kifejezését, a casting, és egy új embernek adnak lehetőséget. Mi a terv, vagy mi a protokoll, mi a szokás?
Attól erre függ, hogy mit szeretnénk elérni. Tehát, hogyha mondjuk nyílik egy lehetőség, bármi olyan adódik, ahol gyorsan kell lépni, nyilván ott a már kiképzett űrhajósok mindenképpen előnyben vannak. Azonban azzal a gondolattal is azért játszhatunk, hogyha most mondjuk úgy döntenénk, vagy jövőre, vagy két év múlva, hogy meghirdetünk egy újabb válogatást, akkor milyen népszerű lenne, és hány fiatal jelentkezne. Egyébként nagyon köszönjük a Belügyminisztériumnak a segítségét, amikor elindult az űrhajós válogatás, mert hát nem triviális űrhajósokat válogatni. Itt azért GDPR szempontból érzékeny adatokat kellett rögtön megadni, alapegészségügyi, alkalmassági adat, nyelvvizsga, diploma, stb. Ezt nem lehetett máshogy megoldani, mint az ügyfélkapon keresztül. Volt 4 hónapig egy fülecske, a különféle autó, telek, házvásárlás és egyéb így intézés mellett űrhajós jelentkezés. Na most, ha most lenne ott egy ilyen fülecske, gyanítom, hogy, és nagyon örülnék neki, mert rengeteg tehetségünk van, most már sokkal bátrabban kattintanának a fiatalok, de minden esetre most nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy áttekintsük, hogy jelenleg a nemzetközi emberes űrrepülésben Magyarország a már elért kompetenciákkal milyen reális és valódi céloknak tud megfelelni.
Magyarország tehát ismét felrajzolta magát a világ űriparának térképére. Mekkora ez az űripar?
Tulajdonképpen a fogalmakat kell majd tisztázni először. Tehát ugye sokszor mondjuk azt, hogy űrkutatás. Aztán szoktunk arról beszélni, hogy űrtevékenység. De mi is történt valójában? Igazából az első ember alkotta tárgy, a Sputnik 1 óta, 1957 óta, még nem telt el egy évszázad. És mostanra egy több mint 10 000, egyes számok szerint már 12 000 darabból álló műhold együttes kering és szolgálja ki a földi gazdasági és egyéb feladatokat folyamatosan, és ez bővül, méghozzá dinamikusan. Amíg Tiborék startjára vártunk, addig hetente kétszer mentek fel a Falconokkal a Starlink műhold csoportok egy-egy csomagban 20-30 műholddal. Tehát azt látjuk, hogy az emberiség a technoszféráját, ami a civilizációjának az alapját képezi minden korban, tehát az ókorban is volt egy technoszféránk, az akkori technológiai színvonalon, és aztán így tovább, de mostanra ténylegesen ez egy nagyon komolyan kiterjedt technoszféra, ez egészen a világűrig tart és bővül. Ezek alapszolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy tudjuk elképzelni, mint egy piramist, aminek a teteje, a csúcsa az az űrkutatás. Igazság szerint ez a technológiai high-tech világnak is a krémje, tehát ez a legkomolyabb sztenderdeket igénylő szelet. És akkor ez alá kell elképzelnünk az alkalmazott kutatási területet, aztán ez alatt van már az, amit úgy hívunk, hogy szolgáltatás, ami a mindennapi életünknek a része, kommunikáció, navigáció, föld megfigyelés, körülbelül ezek az irányok, de jönnek be újak, mert például, hogyha a földi erőforrásoknál bizonyos kérdésekben szeretnénk az űr erőforrás kutatás, űrbányászat irányába elindulni, és igazság szerint már elindultak egyes vállalkozások és egyes országokban komoly befektetők vannak erre az irányra, akkor ez is már itt van a küszöbön. És ennek a kiszolgálása, amikor már szolgáltatás kell, és ott sorozatgyártás kell, sztenderdek vannak, és mondjuk Elon Musk Starlink műhold rendszere az 30-40 ezer műhold lesz a végső állapotában, amelyik szolgálatban van, és ugye közben cserélődik, selejteződik. Akkor ott már sztenderdek szerinti sorozatgyártásról beszélünk nagy mennyiségben, ez az ipar. Tehát az egyedi egységek lefejlesztése volt például a Hunornak egy óriási lehetősége. Például ez a kis sugárzásmérő, vagy az M4D kísérlet, amelyikben gyógyszerhatóanyag teszteléshez egy hardware és egy egész metódus kifejlesztése volt sikeres. Ez is egy nagyon szép és fontos kísérlet. Ott tud bemutatkozni egy eszköz, ezek egyedi fejlesztések, ez nem ipar, ez még tulajdonképp alapkutatás vagy alkalmazott kutatás, és aztán amikor ebből nagy mennyiségű, standardizált sorozatgyártás van, és nagy piaci megrendelések, nemzetközi szerződéseken keresztül, ott lép be az, amit úgy hívunk, hogy ipar. És itt fontos azt is elmondani, hogy ugye itt a standardizáltság az egy kicsit, ha úgy tetszik, már korlátozza, hogy mennyire lehetünk innovatívak, hiszen van egy technológia, és ahhoz ragaszkodni kell, de másfelől viszont ugyanúgy egy sorozatgyártás indul el, mint ahogy a földi gazdaságban is ismerjük, hogy mit jelent az, hogy sorozatgyártás.
Milyen célok és milyen erők mozgatják most a világ űriparát? Arra gondolok, hogy inkább polgári vagy inkább katonai célok, és inkább állami vagy inkább versenypiaci szereplők?
Is. Röviden. Azért legyünk őszinték. Az első perctől ez egy kettős felhasználású világ volt, mint ahogy egyébként szinte az összes technológia. Amikor Baj Zoltánék megradarozták a Holdat 1946-ban, ugye ehhez kötjük a magyar űrkutatásnak a születésnapját, akkor is a radar az a II. Világháború terméke volt, egyáltalán nem békés céllal. Abból fejlődött ki aztán valami, ami már tudományos célokat szolgált. Tehát ez egy átjáróház, oda-vissza a technológia, mindig is. egy nagyon szomorú példa az, hogy most ezek a földfelszíni háborús konfliktusokban látjuk, hogy egy csomó eszköz, akár a drónok, bármi más, hogyan kerül át akár polgári alkalmazásból, hadi alkalmazásba, vagy fordítva esetleg egy fegyvernek kifejlesztett tárgyból később mégis hogy válik valamilyen polgári eszköz. Tehát ez mindig egy ilyen világ volt, és mind a kettő mindig jelentős volt. Én nyilván azt szeretném, hogyha a békés célú, az egyetemes emberiség érdekében végrehajtott űrkutatás és a tudomány kerülne az első helyre, és azért szeretném ezt álszenteskedés nélkül mondom, mert ez az egy földgolyónk van. És haragudhatunk mi itt egymásra, gyűlölködhetünk, ölhetjük egymást, ahogy az emberiség történelmében ez gyakorlatilag mindig valahol a földön előfordult, de nekünk együtt kell ezen a földön életben maradnunk. Nekünk és az összes többi életformának. Tehát hosszú távon nyilván a béke az egyetlen, ami egy tudományos területet előre visz. De sajnos azt látjuk, hogy egyébként pedig nemzetbiztonsági jelentősége is van ezeknek a technológiáknak, tehát erre mindenkinek számítania kell. Ezért is van az, hogy az Európai Unió most nagyon keményen a fókuszába tette ezt a technológiát is, más területekkel, mesterséges intelligencia, kvantum és géntechnológiák és egyéb technológiák mellett, de az űr is a fókuszban van, és szeretnének egy Space Act, egy űrtörvény keretrendszerben katalizáltan, összehangoltan, kicsit talán regulációsan is kötelezővé téve az országokban mondani valamit arra, hogy hogyan lehet az európai űrszektort innovatívabbá és erősebbé tenni. A méretek óriásiak gazdaságilag, becslések korábban is 2030-35 közé már több mint 1000 milliárd dollárosra tették a űripari méretét gazdaságilag ennek a szektornak, de ez a szám folyamatosan nő, egyre nagyobb és nagyobb számokat mondanak a Big Four, meg az egyéb, vagy mondhatom a European Space Policy Institute-nak a vizsgálatait. Igazság szerint értelmetlen ebbe belemenni, hogy mekkora lesz, azt látjuk, hogy hihetetlenül dinamikus, 7-8%-okat nő ez a szektor évente, Covid alatt is nőtt, mert reziliens, és pont a Covid alatt láttuk, hogy a távoktatás, távmunka, kommunikáció milyen borzasztóan nagy jelentőségűvé vált. Nyilván visszavetett valamennyit az űrtechnológiában az, hogy ezeket az eszközöket tesztelni kell, a tesztelések azok adott helyeken vannak, Európában is vannak tesztközpontok, nem túl sok, annyi, amennyire eddig igény volt vagy van, és hogyha nem lehet mozogni a határon, nem lehet szállítani az eszközöket, ez lassított bizonyos programokat, de összességében hihetetlen jelentősége volt annak, hogy műholdon keresztül az egész világ elérhető.
A jövő űrkutatását inkább államok, nemzetek, kormányok döntései fogják irányítani, vagy nagy magáncégek?
Hát ez is egy érdekes átrendeződés. Hogy indultunk? Hát úgy indultunk, hogy igazából államok, sőt a hidegháború alatt állambblokkok vagy szövetségi rendszerek álltak egymással szemben, az Egyesült Államok és szövetségesei, illetve a szovjet blokk, és nem lehetett elválasztani, bár voltak magáncégek, főleg az amerikai űrprogramban, akár az Apollo programban, nagyon sok magáncég is bedolgozott, de azért alapvetően ezek állami programok voltak, és a NASA az most is egy állami szervezet. Ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor azt látjuk, hogy egy űripari vállalkozás Amerikában, vagy űrtechnológiai vállalkozás nagyon rapid módon nő, akkor mindig érdemes megnézni, hogy van-e esetleg mondjuk NASA szerződése, tehát azok a források, azok esetleg nem állami, részben állami források-e, és azért látjuk, hogy azért van benne szerepe. De megérkeztek kétségkívül a magáncégek is, most sokkal hangsúlyozottabban, hiszen egy szolgáltatásról többféle szolgáltatásról beszélünk, és ez profitábilis is tud lenni. A profitnak az előfeltétele az, hogy kompetencia, valódi tudás és tényleges termék legyen, amit el tudnak adni, de ez minden gazdasági ágban igaz, tehát ez mindenhol igaz, hogy ténylegesen amit eladok, az piacképes legyen, és akkor megtérül. De itt nagyon jól tud megtérülni, 4-6-8 szoros megtérüléseket lehet elérni, pont amiatt, hogy ez egy rendkívül speciális világ, tehát aki belépőkártyát vált az űr technológiák terén, mint ahogy például a Hunor programban ezek a sikeres kísérletek a kísérletgazdák számára tudnak biztosítani egy belépőkártyát, egy igazolást, hogy az ő eszközük vagy az ő kísérletük az kompatibilis volt a világűrrel, és meg tudták csinálni. Azonnantól kezdve kinyitja a kapukat, vagy kinyithatja a kapukat. A verseny is óriási, ezt is el kell mondanom, nem kizárólag egy országnak a méretét, fizikai méretétől függ, hanem összességében az innovációs környezettől. Nyilván van benne forrás, ráfordított forrás is, tehát a GDP arányosan azért ez egy technikai sport, ha úgy tetszik, tehát azért ebbe pénzt kell rakni, de nem, fajlagosan nem olyan nagyot, mint amennyit jelent az, hogy egy tudásalapú iparágat erősítettünk meg. Amikor Szingapúrra gondolunk, Izraelre gondolunk, hogy Észtországra gondolunk, akkor azt látjuk, ezek kicsike, relatíve kicsi országok, tehát nem a világ legnagyobb területű és erőforrású országait mondtam. De mivel ezekben a tudásalapú ágazatokban komoly, nagyon komoly investíciókkal nagyon sokat tettek hozzá, ők itt relatíve jó pozícióban vannak ezekben a versenyekben. Azonban minden nap új nap, minden nap születnek okos gyerekek, tehát nekünk az a dolgunk itthon, hogy megtaláljuk ezeket az okos gyerekeket, utánpótlás képzésben a szakmába folyamatosan be tudjuk vonni, fel tudjuk nevelni. Aztán, amikor a képzésükkel elérnek egy szintre, akkor itthon tudjuk tartani. És itthon tudjunk olyan programokat biztosítani, amiben kiteljesednek. Tehát például, ha nem közvetlen a kísérleteket mondom, akkor óriási jelentősége van a Hunornak abban, hogy a résztvevő egyetemek a versenyképességi rangsorban előre tudnak lépni azáltal, hogy a hallgatóiknak most évekig fognak tudni ennek a programnak az alapján, vagy ha jön újabb program, akkor azokba bekapcsolódva feladatot és lehetőséget adni.
A három nagy nemzetközi űrnagyhatalom, ugye az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Kína az, ami egy kicsit külön utakon jár, nekik van saját űrállomásuk, akarnak egy holdbázist. Innen, ahol én ülök, úgy tűnik, hogy még Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok az itteni lentihez képest is jobban együttműködik egymással, mint Kína bárki mással az űrben.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Az ISS-en az így van, Oroszország és az Egyesült Államok tökéletesen együttműködik, ezt Tibor egyébként el is mesélte, és itt egy kicsit büszkén mondjuk ki, hogy az Axiom missziók közül az első űrhajós volt, aki be tudott lépni az orosz modulokba is, hiszen az a bizonyos emlegetett pilledózismérő, ha csak így megtekinteni is nosztalgiából, de mindenképp szerettük volna, hogy Tibor lássa és dolgozhasson, vagy bele, úgyhogy emiatt is be tudott lépni. De összességében rendkívül jó az együttműködés. Nem is lehetne más, hogy az emberi civilizáció legkomplexebb és legfejlettebb technológiai alkotása az ISS, és a két legfontosabb fenntartója az a NASA és a Roszkozmosz. A holdbázis és a hold körüli bázis tekintetében viszont Oroszország Kínával működik együtt. És közösen törnek abba az irányba, hogy előbb érjenek el a holdra, mint bárki más, és valahol 2030 és 35 közé teszik ezt a célkitűzést, ami azért igencsak itt van.
Bányát akarnak ott nyitni?
Sok mindent kellene? Akar mindenki, nem csak ők, mindenki visszafele igyekszik a holdra, nem voltunk ott 50 éve, 1969-72-ig zajlott ugye az Apollo program, és egy politikai döntés miatt szakadt meg, az volt akkor a döntésnek a lényege, hogy nagyon sok földfelszíni probléma, mindig ugyanazt. Tehát amikor nekem szegezik ezeket a mondatokat, hogy nagy segítség ez a magyar családoknak, akkor ezért hoztuk létre a univerzumot, hogy ott mindenki elmélyedhessen ebben a tudományterületben, közérthetően, de mély szakmai anyagokkal, és lássa, hogy igen, nagy segítség, mert egyrészt oktatás is van benne, egészségügyi vonatkozásai is vannak ezeknek a kísérleteknek, közvetlenül is hasznosulhatnak. Másrészt pedig az itt elérhető technológiai GDP gazdasági fejlődés az átforgatható az ország egész jólétének az építésére. De minden esetre akkor az volt a döntés, hogy rengeteg pénzbe kerül az Apollo program, most már jártunk a Holdon, nincs már ott mit csinálni, van itt más dolgunk, abba tegyük a pénzt, és most mit látunk? A soha le sem állt, csak néha talán búvópatakként kevésbé látványos űrverseny új fázisába lépett, és mindenki a Holdra tör. India, Kína leszállt a Hold túloldalán. Amit a köznyelvben szoktunk a Hold sötét oldalának mondani, de nem azért, mert valóban mindig sötét lenne, hiszen a nap meg tudja világítani, hanem azért, mert számunkra rejtély, hogy ott mi van, hiszen azt az oldalát mi sosem látjuk. De ez egy technológiai kihívás, hiszen nekik az eszközzel kommunikálni kell. Tehát meg kellett oldaniuk, hogy az eszközzel ők tudjanak kommunikálni. Amerika folyamatosan visszafelé megy, magánvállalatok is folyamatosan vissza vagy fejlesztenek visszatérő eszközöket, amiket remélnek előbb-utóbb eljuttatni a Holdra. És hát nemzetek és magánvállalatok is oda igyekeznek. Ennek van oka, és ennek az oka az, hogy ez már nem csak presztízs. Ebben már a tudományon túl, és a tudományosan elérhető célokon túl gazdasági és biztonságpolitikai gondolkodás is van. Gazdaságilag nyilván vannak olyan anyagok, amik a Holdon megtalálhatóak, például a kozmikus sugárzás hatására ionizálódott különféle anyagok, amik esetleg segíthetnek a földi energia problémák gyorsabb megoldásában. Ugye a fúzió fejlesztéséhez remélik ott megtalálni ezeket a lehetőségeket. Másrészt pedig a Hold pontosan a pozíciójából adódóan, hogy tőlünk ugyanolyan távolságra, mindig ugyanazzal a felével a föld felé fordulva található. Nem mindegy, hogy ki van ott, és onnét hogyan és miként ellenőrzi adott esetben a föld felszín egy jelentős részét.
Nyilván Európának sem az. Európa országai nem egyenként, hanem egyként tudnak meghatározó szereplők lenni ezen a piacon, ahol ha együttműködés is van, hát legalább ugyanakkor a verseny is van.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert pontosan attól függ, honnan nézzük a dimenziót. Ha a globálisan nézzük, akkor Európa egy versenyző, egy játékos, és bizony nem is mindig, és nem is mindenben dobogón. Van, amiben dobogón van, van, amiben messze a dobogónak az utolsó fokától is lecsúszva. Azonban, ha kicsit közelebb jövünk Európához, akkor ott azért országokat látunk, amelyek között vannak óriások, most mondhatom Franciaország. Ugye Nagy-Britannia már nem az EU tagja, vérző szívvel mondjuk, mert egyébként hatalmas űrszektora van, de Olaszország, Svédország, Németország, tehát most nem is sorolnám tovább, mindenki sejti, hogy azért itt, de Belgiumot is mondhatom akár. Luxemburg más szempontból lesz szintén jelentős szereplő, ott az űr cégeknek egy olyan kedvező adó környezetet tudtak kialakítani, egy rendkívüli jó lehetőség. Tehát vannak szereplők és vannak érdekek. És az Európai Uniónak itt az a feladata, hogy ezeket az érdekeket összehangoltan erősítse meg valahol mégiscsak az egész kontinensnek a versenyképességét a nagy globális versenyben, hiszen ezek az országok ugyan hatalmasak és erősek az űrben. Tehát a francia űripar és űrszektor óriási. Az Ariane program, ugye nagy rakéta program, hát arra támaszkodik az egész Európai Unió, meg az Európai űrügynökség is. Kourouban van Francia Guyanán a központ, az űrközpont, ahonnan a felbocsátások történnek. De azért hozzá kell tenni, hogy ez egy állandó érdekegyeztetés is. Pont ugyanúgy, ahogy az európai országok közötti egyéb vonatkozásokban. Itt szintén egy érdekes aspektus, hogy az Európai űrügynökség, European Space Agency, ESA, az nem azonos az Európai Unióval. Vannak olyan tagjai, amik nem uniós államok, és nem minden uniós állam teljes jogú tagja már az ESA-nak, de mégiscsak a technológiai hátterét nyújtja az európai űrszektornak. Ezért egy állandó tárgyalás és közeledés van az ESA és az EU között. Én magam 6 évig vezettem Magyarország európai űrügynökségi delegációját, és elmondhatom, hogy ténylegesen napi szintű tárgyalási feladat volt, hogy hogyan tudjuk úgy optimalizálni az ESA és az EU közötti kapcsolatrendszert, hogy ne feleslegesen költsük az európai országok pénzét, mégse engedjük el azokat a célokat, amik adott esetben tudományosak és túlmutatnak most az EU közvetlen gazdasági érdekein. Tehát ezért ez egy nehéz egyeztetés, és ez még előttünk van. Mindig egy vita kérdése, hogy a diverzifikáltság, a sokoldalúság az erősít vagy gyengít. Én abban hiszek, hogy alapvetően, ha jó a keretrendszer, amiben együttműködnek a versenyzők, akkor a különbözőségük erősít. De ehhez az kell, hogy ténylegesen legyenek olyan alapsarokkövek letéve, amik mentén mindenki megegyezik, hogy ezek a kitűzött célok fontosak stratégiailag.
Ezek lesznek benne az ön által korábban említett úgynevezett Space Act-ben, ami most formálódik?
Nagy részt igen, és ugye Thierry Breton még biztosként kezdte el az előző ciklusban ennek, vagy illetve vitte végig az összeállítását, és most hamarosan reméljük, hogy kitárgyalási szakaszába fog lépni. Nagy részt igen, és az a reakció is benne kell, hogy legyen, hogy hogyan reagáljunk a globális versenyre. És azért itt megint visszajutunk, mert mindig visszajutunk ugye ahhoz, hogy egy technológia, önmagában nyilván, mint mérnök, én azt tudom mondani, hogy a mérnökök dolga, hogy megcsináljuk, de hogy mire lesz használva, és annak milyen társadalmi következményei lesznek, az már esetleg a társadalom filozófusok dolga, vagy az ezekből mondjuk jogi következtetéseket levonó szakembereké. Egy technológia társadalmat formál. Na most nekünk, mint Európai Unió is reagálnunk kell arra a kihívásra, amit ez a technológia jelent. És ehhez valamit majd nekünk mondanunk kell. Ugyanez a helyzet egyébként a mesterséges intelligenciával is, ugyanez a helyzet a kvantum számítógéppel. És egy társadalmi modellbeli különbség is meg fog mérettetni a 21. században, mert én a demokráciában és a sokszínűségben hiszek, amelyik koordináltan és bizonyos alapvető értékeknek és szabályrendszereknek a lefektetésével hatékonyan tud működni. De, mint látjuk, van olyan ország, amelyik nagyon-nagyon versenyképesen tud beszállni egy ilyen technológiai versenybe, és adott esetben kevesebbet fordít az energiáiból arra, hogy belső egyeztetéseket folytasson. Egész egyszerűen azért, mert ott egy országról beszélünk, itt meg 27-ről. Illetve az ÉZ esetében ugye 23 tagállam. Tehát azért ezt mindenképpen látni kell, hogy az egyeztetések, azok fáradtságosak tudnak lenni, de a hatékonyságuk alapvetően verseny előnyé válhat.
Emberes űrrepülésről beszélt többször is a beszélgetésünk során. Klasszikus a kérdés, de újra és újra föl kell tenni. Minek embert küldeni az űrbe, a Holdra, netán a Marsra, ha lehet küldeni robotokat, amelyeket minden tudó mesterséges intelligencia irányít? Mi a válasz erre?
Válasszuk szét. Egyáltalán mi szükség van emberes űrrepülésre, akár a Föld körül, a közeli alsó pályán, mint amilyen az ISS, ha vannak eszközök. Ez két egymással nem versenyző, hanem egymás mellett paralel fejlődő ágazata ennek a tudományterületnek. Az eszközök is jók egy csomó mindenre, és az élettani vizsgálat, az ember jelenléte, és az akár az életvizsgálata, az egy másik irány. Azok a gyógyszerfejlesztések, amik az űrállomás fedélzetén zajlanak, vagy amiket például most Tibor is felvitt, azok ember jelenlétében tudnak történni, szóval magát az embert, vagy más életformákat vizsgálunk. A Hold, mint elmondtam, egy sokfunkciós stratégiája az emberiségnek, sok mindent akarunk majd ott csinálni, ehhez is és relatíve közel van, tehát néhány nap alatt odaérünk, visszaérünk, tehát azért az szinte, hát itt van a szomszédban. Úgyhogy azt gondolom, hogy oda az ember el fog menni személyesen, ahogy már járt is ott. És adott esetben egy döntés autonóm meghozatalában az ember jelenléte óriási segítség tud lenni, hiszen azért ne felejtsük, hogy mennél messzebb vagyunk a földi irányítástól, annál tovább tart a jelnek oda-vissza megtenni az utat, és ugye egy döntést meghozni nem mindig lehet a földről, ez a Mars esetében egyébként már halmozottan így van, ott egész egyszerűen nem minden döntés engedi azt meg, hogy megvárjuk, amíg a földi központ megkapja a kérdést, kitalálja a választ, és visszaküldi a parancsot. A Marshoz történő emberes küldetésben én úgy gondolom, hogy jelenleg nem állunk azon a technológiai színvonalon, hogy az ne egy biztos halálba küldjük az embertársainkat, és ezt én azt gondolom, hogy ezt emberileg, erkölcsileg felesleges erőltetni nem tudjuk vállalni, de ez bármikor változhat. A technológia és a tudománynak ez a világa, ez általában ugrásfüggvények szerint fejlődik, nem lineárisan. Tehát egyszer csak történik valamilyen technológiai felismerés, amire egy teljesen új fejlődési irány épül. Lehet, hogy ennek a küszöbén állunk, nem tudom. Elon Musk nagyon hisz abban, hogy eljut a Marsra, és méghozzá relatíve rövid időn belül. Én annyit látok ebből, de lehet, hogy azért, mert nem látom azokat a dolgokat, amiket mondjuk Elon Musk cégében a mérnökök, hiszen azok mondjuk titkos fejlesztések, nem tudom, hogy jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre ilyen technológia. Azonban az emberiség mindig az újra tör. Ez is a létünknek a része. Tehát túl azon, hogy igen, ezek hasznosíthatóak a gazdaságban, a fejlődésben, a földi problémák megoldásában, visszaforgathatjuk a földi élet védelmére, és a földi életben tartására is, a földi klímaváltozás és egyéb problémák megoldására túl ezen, bennünk mindig ott lesz a tudásvágy. Ez hajtotta és katalizálta az emberiséget az első pillanattól kezdve. Tehát nem fog neki határt szabni semmi, amíg az ember teheti, addig keresni fogja az új kihívásokat.
Végső soron, és zárjuk akkor ezzel, mégiscsak azért létezik űrkutatás odafent, hogy itt jobb legyen.
Elsődlegesen igen. Elsődlegesen még az űrben is a földre koncentrálunk.
Az Arénát hallották, az Inforádióban Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Hunor Magyar űrhajós program vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Jó szívvel ajánlom, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.